Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit. A mikrofonnál Szabó Virág és Almási Gyula, a Világjáró magazin alapítói. Mai témánk itt a nagy melegben, egy kicsit hűvösebb vizekre visz bennünket. Most jöttél haza Izlandról egy izlandi-írországi hajóútról a napokban. Gondolom nagy a kontraszt, mert ott volt egy 7 fok, 10 fok, mit meséltél, itt meg most 34-35.
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Az első az volt, amikor elindultam, hogy megnézni az időjárás jelentést, és nem hittem még akkor se, hogy téli kabátot kell vinni. Végül beraktam az utolsó pillanatban a téli kabátot, egy ilyen vastag jacket, és szükség volt rá. Tehát, hogy 7-8 fok, eső, ez a szitál, ugye jó novemberi idő volt, köd az nem volt, az Izlandon az kevés van, mert mindig fúj a szél, de ahhoz képest, ami itt van, elég zord időjárás volt, mindig fordítva utazunk, de hidegből megyünk melegbe inkább, na hát ez most fordítva volt. Kellemes nyári időből elmentünk a télbe.
Hát azért szerintem sokan irigyelnek, most nem biztos, hogy mindenki kétségbe van ettől esve, de megértjük. Beleszerettél egyébként Izlandba?
Nem lehet nem beleszeretni, tehát ettől függetlenül annyira különleges a táj, hogy sehol máshol hasonlót se lát az ember. Ez egy 12 napos hajóút volt, az egyik része, az első része mondjuk így az volt Izland, a második része pedig Írország. Ami különleges, az így a rossz időben is látszik. Szerencsére 4 teljes napunk volt ott, a 4 teljes napból azért volt egy nagyon szép nap, amikor sütött a nap, és már nem kellett a kabát se, csak egy pulcsi. Az tényleg gyönyörű volt, és szerencsére akkor voltunk a sziget déli részén, amire a helyi szakértők azt mondják, hogy az a legszebb rész. A többi napon pedig felhő, eső, eső, felhő, kicsit süt a nap egy percig, utána órákig nem látjuk, de ezzel nem lehet mit csinálni, tehát erre számítani kell.
Jó, most azért nagyon sokan nem biztos, hogy voltak bármilyen hajóúton. Kezdjük azzal, hogy néz ki egy ilyen hajóút. Tehát honnan indul a hajó, mire kell készülni, mi az, amit tudsz előre, amikor felszállsz egy hajóra, mikor szállsz le róla, mennyit töltesz a hajón.
Ugye megvan a program előre, tehát nyilván úgy választott ki, hogy az megvan előre. Ez egy 12 napos hajóút volt, Amsterdamból indult, tehát hajnali géppel repültünk Amsterdamba. A repülőtérről rögtön kimentünk a hajóhoz, ott egy picit kellett várni a felszállásra, de nem sokat, tehát nagyon gyorsan fölengedtek, és már készek is voltak a kabinok, tehát hogy be is lehetett menni a kabinba, ami meglepő, mert általában ez délután szokott csak így elérhetővé válni. És akkor az ember felszáll a hajóra, hát egy fél nap kell, hogy felfedezze a hajót a méretei miatt. Ugye a hajón van számtalan étterem, vannak nagy éttermek, ültetősek. Ez a Celebrity Cruise Line-nak volt a hajója.
Ez új hajó, vagy felújított ez hajó? Ugye hajó. Mindig figyeljük,
nem,
hogy
ez
a hajók
új hajó.
Hogy állnak.
Hát ez 2020-ban építették, ez az Apex nevezetű, Celebrity Apex volt, de ugye a Covid miatt csak tavaly adták át, tehát igazából még egy éve sincs a tengereken, és ez egy elegáns hajó. Ez azt jelenti, hogy ezen a hajón van egy pár ültetős étterem, ezt így hívjuk, hogy ültetős, mert van fönn egy óriási önközszolgáló étterem, ugye az a tetején, de vannak tematikus ültetős éttermek, van toszkán, olasz stílusú, van ciprus, görög stílusú, van egy francia étterem, és van még egy negyedik, aminek nincs így nemzethez kötve a maga a kínálata, és ezen kívül van még több olyan étterem, ahol pedig extra térítési díj ellenében tud mondjuk sushi tenni, ahova előre lehet foglalni, és itt viszont fizetni kell, mert amúgy ugye, ha felszáll az ember egy hajóra, akkor az étkezés az teljesen benne van, illetve vannak ilyen automaták, kávé, teja, üdítő automaták, ami szintén benne van az alapszolgáltatásba. Ehhez lehet vásárolni különböző italcsomagokat. Ha valaki nem akar ilyen csomagot venni, azt is lehet, akkor ő minden egyes vásárlás után a kártyájával fizet, és a végén, amikor mielőtt leszáll a hajóról, akkor mint egy szállodában ugyanúgy kifizeti.
Most képzeljük azt el, hogy elindul a hajó, ugye ott vagy a fedélzeten, ez azért olyan, mint egy óriás szálloda, mint egy városban lennél, nem?
Igen, és nagyon érdekes maga a kihajózás Amsterdamból, mert Amsterdamban egészen beáll a hajó a belvárosba gyakorlatilag, és egy nagy csatornán hajózik ki a tengerre a hajót. Órákon keresztül megy egyébként a csatornán kifelé, és az ember látja Amsterdamot, illetve a környező kis településeket, gyárakat, üzemeket, szélmalmokat, és úgy megy ki, és egy zsilipen keresztül megy ki a hajó. ez már ilyen éjfél körül volt, egy zsilipen kell, egy egész szűk zsilipen kell átmenni. Görög kapitányunk második nap meg is jegyezte, hogy nem is tudom már, hogy mondta, de ilyen viccesen mondta, hogy hát végül is tudva hajót vezetni, ha itt kihozta ezt a hajót. Egy nagyon jó pofa görög kapitányunk volt, aki gyakorlatilag a második este a színházban, egy óriási színházterem, egy ilyen stand-upot nyomott. Tehát, hogy nem is hittem el, hogy a kapitány ilyen vicces, negyedórás tényleg stand-upot nyomott, és abban volt ez is benne.
Amit mindenképp látni kell.
Mi volt az első megálló, vagy mennyit hajóztatok, míg odaértetek?
Ugye eljön a hajó este Amsterdamból, és akkor másnap egész nap vizen voltunk, éjszaka vizen, megint még egy napot, tehát két tengeri nap volt, és a következő reggel hajózik be a sziget északi részén Akureyri kisvárosba, és ez a behajózás is nagyon érdekes, mert egy fjordon jön be a hajó, és a fjordnak a két oldala teljesen különböző, az egyik oldalon ilyen kicsit zöldebb magas hegyek vannak, és ilyen vízesések folynak bele a fjordba, a másik oldalon pedig ilyen barna hegyek vannak, aminek olyan a teteje, mint hogyha így lemetszették volna. Havasak egyébként még. És ez a hajó, ez közötte szép lassan végig, ott már nagyon lassan megy a hajó, és behajózik Akureyribe. Igazából Izlandon három nagyváros van, ugye a főváros Reykjavik, ami a másik oldalon van, Akureyri, és Keflavik, ami ott van Reykjavik mellett, ahol a repülőtér is van. A lakosságnak a nagy része az itt lakik ezekben a nagyvárosokban, meg a tengerparton az is fontos. Ugye van még innen nem messze egy Húsavik nevezetű kikötő, az is egy ilyen halászfalu, és az emberek nagy része ezekben lakik, mert a belső része, ugye ez egy vulkáni sziget, az elég zord.
Mondjunk számokat egy kicsit.
350 ezeren laknak összesen Izlandon.
Ez nagyon
egy 100 ezer négyzetkilométernyi szigeten, ugye, ami azért elég nagy, és hát nincsenek autópályák, meg ilyen nagy utak. A fontosabb részeket azt összeköti ilyen autóút, illetve a sziget belsejébe is be lehet menni kocsival. Van tömegközlekedés busszal, lehet az egyik városba, a másikba jutni, de ha valaki elmegy ide, akkor nem ezt ajánlom. Ugyanis a látnivalók, azok általában természeti szépségek, tehát nem Reykjavikért, meg nem Akureyriért, a városért fogunk ilyen messzire elutazni, hanem a vulkán eredményéért, ugye a gejzirekért, illetve a gleccserekért, illetve a vízesésekért. Ezek az autóbuszjáratok, amik a helyieket viszik, azok A pontból B pontba mennek, nem állnak meg a gejzirén, nem kanyarodnak ki a vízeséshez, tehát érdemes vagy autót bérelni, vagy befizetni egy-egy ilyen kirándulásra. Tehát ugye egy ilyen hajóúton, hogyha valaki hajóval megy, akkor általában két lehetősége van, az egyik az, hogy a hajón 50 féle kirándulást kínálnak. Tehát egy helyre, ha megérkezik a hajó, előtte már, akár már a mielőtt elindulunk, be lehet foglalni. Sőt, hát tanácsolom is, mert nagyon sokszor elfogynak a kirándulás helyek. Tehát már hetekkel előtte be lehet foglalni, hogy mondjuk én Akureyribe szeretnék elmenni a Mivatn-tóhoz fürödni, és akkor azt lefoglalom, és akkor leszáll az ember a hajóról, ráragasztanak egy matricát, a 23-as matricát, és akkor azzal a csoporttal együtt angol idegenvezetéssel elviszik a tóhoz, és ott tud fürödni. És akkor nem kell idegeskedni, minden szervezet biztos, hogy nem fogja lekésni a hajót, a csoport Isten ne adj elakad, mert defektet kap a busz, akkor is az ő visszatérése a hajóra az garantált lesz, akkor a hajó megvárja. Ha egyénileg megyünk le, akkor úgy kicsit izgalmasabb, mindig meg kell nézni, hogy mikor indul a hajó. Általában ezek a hajók egy napot töltenek egy kikötőben, itt Izlandon mind a két kikötőben két napot tölt, tehát egy egész éjszakát, így egy ilyen egész napos kirándulás azért az első nap az egyszerűbb. A második nap viszont meg kell nézni, hogy mikor indul a hajó, és akkor ott azt nem kéne lekésni.
Volt már valami olyan helyzet, amikor majdnem lekésted?
Nekem még hál' Istennek nem volt, de volt egy, de az nem ezen a hajóúton, amikor már dugóba került az autóbusz, és az nem szervezett túrával, ez Koreában volt, és ott gyakorlatilag kiszámoltam azt, hogy ha ez a dugó így marad, és leszállok a következő megállónál a buszról, akkor futva mennyit teszek meg, 4 kilométer volt, mennyi idő alatt teszem meg a 4 kilométert, szerencsére viszonylag jó kondiba vagyok, utálok futni labda nélkül, de azt simán meg tudtam volna tenni, tehát olyan nagy baj nem volt, de akkor kellett volna 4-5 kilométert futni, de aztán megszűnt a dugó, és odaértem, tehát hogy ilyen volt, de láttam olyat, egyszer láttam egy családot, akik szaladtak két kisgyerekkel, de ilyen őrült módra a hajóhoz, és ők elérték, meg láttam egy családot, aki már mentünk el, tehát a hajó már távolodott a parttól, és akkor álltak meg a taxival, és integettek meg minden, de már akkor már nem ment vissza. Azért egy ilyen hajón van 3-4 ezer turista, körülbelül majdnem ugyanennyi személyzet, azok nem várnak egy-két emberre, vagy egy családra, tehát itt a menetrendet tartani kell. Ugye általában ilyenkor van is valaki ott a kikötőben, aki segít a lemaradóknak tovább jutni, vagy elérni a hajót a következő állomáson, ami valamikor egyszerűbb, valamikor bonyolultabb. Uh-huh. Mondjuk itt Izlandon, ha lemaradt Akureyribe eljutni, Reykjavikre az nem olyan vészes, mert az 300-valány kilométer autóval, tehát ezt valahogy megoldják, de ha mondjuk itt lemarad és el kell jutni már Írországba, az már költségesebb móka.
Kirándulások.
Na, de akkor nem maradtatok le, és akkor megy tovább a hajó.
Igen, Akureyri az első állomás, Akureyri az a szigetnek az északi része, az kevésbé ismert, tehát ugye Reykjavik és környéke legismertebb, de itt is vannak nagyon szép látnivalók. Eleve ez a fjord, amiről már meséltem, az nagyon különleges, és itt egy ilyen félszigetszerű, mondjuk úgy, hogy a kikötő mellett van egy ilyen félsziget, és ott be lehet autózni a fjord mellett, és át lehet menni, egyébként ez is érdekes, vagy az ember megy a parti úton, ami gyönyörű szép, vagy át lehet menni, egy 7,5 kilométeres alagút van. Egész Izlandon nem kell fizetni az autó útér sehol, kivéve ezért a 7,5 kilométeres alagútér. Ha az ember átmegy rajta, akkor viszonylag gyorsan eljut a sziget belsejéhez, ahol vannak a, mondjuk úgy, hogy ehhez a kikötőhöz kapcsolódó látnivalók. Van egy geotermikus terület, ahol van egy tó, ez az úgynevezett Mivatn-tó, ahol forró víz, egy kicsit olyan, mint hévíz, csak maga az időjárás az hidegebb, és ez a tó egy olyan tó, ahol be lehet menni, be lehet fizetni, és akkor be lehet ülni a forró vízbe, és nagyon, nagyon jó hatásai vannak. Ugye van a Izlandon a másik, a Kék Laguna, ami a másik oldalon van, az az ismertebb, oda mindenki elmegy, mert az Reykjavíktól ilyen fél órányira van. Ugyanazt tudja ez a tó is, csak nem annyira kiépített, nem olyan óriási és nem olyan nagy. Ugye itt miről van szó? Forró víz tör a felszínre, és hogyha az ember odafele megy, akkor már lát ilyen nagy füstölgő lukakat, ahonnan feljön a forró víz, és ugye hát egész Izland egy zöld sziget, és a zöld alatt ne csak azt értsük, hogy zöld a fű, hanem próbálják ezt a geotermikus energiát hasznosítani, és az egész Izlandnak az a célja, hogy ha jól emlékszem, 2040-re már semmilyen más energiát ne használjanak, csak természetes zöld energiát, sőt az autókat is teljesen meg akarják szüntetni 2030-ra, azt hiszem, tehát csak elektromos autó lesz. Ugye ez egy nagyon fontos koncepció, és ezeknél a tavaknál a tavak létrejötte, főleg amelyik mondjuk a legismertebb, a nagy, a Kék Laguna, az egy mesterséges tó, mert ott ugye használták a feljövő melegvizet, és a melegvízből áramot termeltek ilyen nagy turbinákkal, és ahogy fúrtak lefelé, egy csomó plusz víz följött, és kifolyt, és egy nagy tó lett belőle, amit nem használták. A tónak a víze, amikor ráfröccsent a műszerekre, az tönkretette azokat, tehát egy kicsit féltek ettől a víztől. Az egyik munkás aztán kérte, hogy ő megfürödne ebbe a tóba, és akkor az ő főnöke megengedte, tehát fürödjél, ha akarsz, és voltak ilyen hegek a bőrén, tehát ilyen valamilyen bőrbetegsége volt, és mikor a harmadszor megfürödött, akkor azok nagyjából elmúltak, úgyhogy arra nem volt gyógyszer, és akkor elkezdték vizsgálni azt, hogy mégis milyen ez a víz, és akkor rájöttek, hogy ez egy ilyen a tengervíznek és a rendes édes víznek a kombinációja, ami ugye 2000 méterről valahogy feltör, és hogy fantasztikus gyógyhatásai vannak, úgyhogy a helyiek azok nagyon sokan járnak oda gyógyulási célra, a turisták egyszer elmennek, beleülnek, attól nem fognak valószínűleg meggyógyulni, de hogy nagyon jó hatásai vannak.
Uh-huh. Láttam egyszer egy ismeretterjesztő filmet, amiben a helyiek főztek a különböző lábasokba, meg tojást főztek ebbe a termál vízben, tehát nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez tényleg milyen forró.
Van olyan, ami több száz fokos, tehát hogy nagyon kell vigyázni itt, és a tó mellett ki van írva, ott egy forrás, hogy közelében nem menjünk, mert több száz fokos.
Igen.
Tehát, igen. Nyilván, amikor már az ember ebbe a tóba belemegy, ez olyan 37-38 fokos, de télen is annyi. Tehát, hogy mínusz 10 fok van kint, akkor is tud benne fürödni.
Nézzük tovább a túrákat. Ti most szervezett túrán voltatok, vagy bevállaltátok az egyéni autózást?
Én bevállalom a csavargást, mert szeretnék mindig megállni, fotózni, nem szeretem a kötöttségeket. Mi mindenhova a saját magunk mentünk, nem volt egyszerű. Autót kellett bérelni előre. Akureyribe egyszerűbb volt, ott volt a cégnek egy bódéja, ami egy konténer volt, ki volt ráírva az autókölcsönző neve. Volt egy telefonszám, de már előre meg volt a foglalásom, felhívtam őket, és mert elvileg a repülőtéren kellett volna átvegyem az autót, ami a kikötőtől egy olyan 3 kilométerre volt, taxi vagy valahogy eljutni. Felhívtam őket, és jó fejek voltak, odahozták a kocsit. A kocsi hibátlan volt, Reykjavikban ugyanez.
Akkor erre igazán nincsenek felkészülve, vagy nem ez a
fel vannak készülve, de nem olyan, mint az ember lemegy Korfura, és akkor 5 perc után 500 az autó kölcsönző. Tehát nincs annyira, és nagyon drága.
De ez azért is van valószínűleg, mert a hajók utasai inkább szervezett programokra mennek.
Így van. A hajónak a 99%-a ilyenkor ben 500 busz áll lent a kikötőbe, és mennek a programokra pontosan. Mert ugye más a Nápolyba megyek meg, ahol tömegközlekedés van. Itt vagy ez van, vagy a buszos kirándulás.
És akkor mivel láttatok most itt többet, mint azok,
hát,
akik...
ugye mi mindenhol, ahol tehetszett, megálltunk. Tehát ahol volt egy olyan kilátása a fjordra, meg még elmentünk még másfele is csavarogni. Tehát ugye mondjuk egy olyan túrában van 2-3 nevezetesség, mi megcsináltunk egy nap alatt 4-5-öt. És akkor itt az északi részen van ez a tó. A tó mellett van egy olyan rész, ahol így bugyognak fölfele ezek a forró vizek. Ez egy különleges tájon van, ilyen sárga hegyek, homokosnak tűnő hegyek. Itt forgatták a Majmok bolygójának egy pár jelenetét, tehát ilyen, elég ilyen holdbéli táj, és mondom, így bugyognak föl a vizek, nagyon különleges. Van egy másik kék tó is, ami mellett szintén ilyen hőforrások vannak, amit lehet látni, hogy szintén használnak. Az ember megy, és akkor ilyen nagy fehér gőz száll föl az út mellett, és akkor ott meg lehet állni. Nagyon-nagyon kék a vize a tónak. Ez az északi rész, ez kevésbé turistás. A déli rész, a Reykjavik, ugye az volt a következő állomásunk. Tehát a hajó 2 napot volt itt Akureyriben, utána kihajóztunk ugyanezen a fjordon, és lementünk éjszaka Reykjavikba. Reykjavik ugye a főváros, ez a legészakibb európai főváros. Itt lakik a lakosságnak a 60%-at, ez egy viszonylag nagy város, ez egy picit nagyobb város, és innen azért az utak is komolyabbak, tehát szélesebb utak vannak, főleg a déli rész felé. Itt ugye 2 nagy irány van, aki kevesebb időt tölt Izlandon, vagy aki elkezdi, az az arany, nem háromszög, mert sokszor magyarul helytelenül arany háromszögnek mondják, ez a Golden Circle, aranykör az, amit érdemes megtenni. Ez egy fél vagy egy napos program, attól függ, mennyi időnk van. Ugye itt van egy vízesés, az talán az egyik leglátványosabb vízesése Izlandnak, ez a Gullfoss. Ugye nagyon vicces neve van magyarul legalábbis a vízeséseknek, mert FOSS, direkt nem mondom egybe, viszont fossznak ejtik, tehát hogy inkább így beszéljünk róluk. Ez egy csodálatos, nagy, többszintes vízesés. Előtte pedig van a Stokkür, az a gejzír. Maga a gejzír elnevezése is innen Izlandról származik. Ez egy megint csak egy geotermikus terület, ahol ez a nagy gejzír ilyen 6-10 percenként menetrendszerűen egyszer csak fölköp, tehát fölkilövel egy ilyen óriási nagy vizet és vízpárát, és ezt teszi nem tudom több száz éve. Illetve a harmadik a Thingvellir Nemzeti Park, ahol pedig van egy árok, és az egyik oldalán az ember, ha áll, akkor az eurázsiai lemezen van, a másik oldalra átmegy, akkor pedig az észak-amerikai. Tehát ugye egész Izland úgy jött létre, lemeztektonikailag, hogy ez a két lemez összeütközött, és ott ugye fölrobbant a vulkanikus erőknek a hatására, és így szépen a kilövelő magma az megszilárdult. Tehát egész Izland így jött létre, és folyamatosan nő a sziget emiatt, és a két lemez közötti árok az is távolodik, hogyha jól tudom, 2 centimétert évente. Tehát folyamatosan nő. Ez a három, ugye az arany háromszög, ami nem háromszög, hanem aranykörnek, azért háromszög a magyar folytás, mert 3 látványosság van, ugye a gejzír, a vízesés, meg ez az árok. Reykjavikból ide, én azt gondolom, hogy ezt egyébként egy fél nap alatt is meg lehet nézni, de ha valakinek több ideje van, akkor nyugodtan egy napot tud rászállni, egy napos kirándulások vannak. A másik napot lehet szánni a Kék Lagunára, mi viszont még emellé betettünk egy déli túrát is, mert a szigetnek a déli része a helyi szakértők szerint a legszebb, és itt van egy út, ami lemegy a tengerpartra, egészen sokat mentünk, tehát 150-200 kilométer délig, és itt vannak olyan fantasztikus zöld hegyek, amit sehol nem látsz máshol. Tehát amikor kérdezted az elején, hogy mi az, ami a legjobban megkapott, talán ez a rész, olyan magas zöld hegyek vannak, hogy a fű az egészen fölmegy nagyon-nagyon magasan, és mögötte meg fehér gleccserek. Tehát lehet látni, ugye Izland területének a több mint 10%-a, vagy 13%-a gleccser. Tehát ezt így elég nehéz elmesélni, az ember megy a tengerparti úton, jobbra látja a távolban a tengert, balra ezek a fantasztikus, de azok is magas hegyek, néha kis vízesés lezúdul, és mögötte meg a fehér havas csúcsok, tehát hogy ilyen meseszer. És akkor itt is van vízesés, 2 óriási vízesés is van, itt el lehet menni egy gleccserhez, le lehet menni egy fekete homokos strandra, ahol bazaltorgonák vannak, fantasztikus.
Mit együnk, mit ne együnk.
Ettetek-e a hajón kívül, mit tudunk az izlandi gasztronómiáról?
Ugye amerre jár az ember, mindenhol birkák, kecskék vannak, de tényleg mindenhol. Ugye a birkát, bárányhúst szeretik, és hát halak, tőkehal, lazac, pisztráng, minden. Tehát ugye ez az izlandi konyhában, ha valaki meg akarja kóstolni, akkor ezeket érdemes kipróbálni. Mi keveset ettünk kint, mert nekünk nagyon jó dolgunk volt ugye a hajón, tehát ott ugye kaptuk a lazactól kezdve mindent. Igazából még amire lehet számítani, azok az árak. Tehát mondok egy példát, egy kávé, presszó kávé, amikor már az utazik az ember, 2 órát nagyunk egy kávét, Húsavik, uh-huh. Ez a világ végén egy kis falu, uh-huh. És nem a tengerparti, mert az nem volt nyitva, nem tudom miért az a jópofa étterem, hanem kerestünk a Húsavik kőbánya külső részén, találtunk egy kávézót, és ott 1600 forint volt egy presszó, uh-huh. A legolcsóbb espresszó, uh-huh. Átszámítva, 1600
de
forint.
De jó volt legalább.
Hát ott jó, de amúgy nem. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen árak vannak. Uh-huh. És egy hűtőmágnes is már 2-3 ezer forint, ha valaki egy pólót, inget akar venni, elképesztő árak vannak. Tehát uh-huh. Főleg most, hogy ilyen erős a forint, ugye az euróhoz meg mindenhez képest elképesztően drága.
Jó, és hova érkeztetek vissza? Amsterdam. Ugyanúgy.
Igen, tehát utána a 3 nap Írország után még egy napot mentünk a tengeren, és vissza Amsterdamba.
Köszönjük szépen, ez egy rövid beszámoló volt, akár hiszük, akár nem, mert rengeteget tudsz még mesélni róla. Ajánljuk Izlandot annak, aki egy kicsit hűsölni szeretne nyáron, de hát nyilván egy ilyen utat előre meg kell szervezni. Úgyhogy kívánunk mindenkinek kellemes pihenést, kellemes nyarat, és hát Izlandot mindenképpen tegyük fel a bakancslistánkra. Ez volt a mai Világjáró magazin, jövünk még élményekkel. Köszönjük szépen, szép napot mindenkinek!
Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal, és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.